Kedves testvérek, nagy péntek van. Nagy lehetőséget kaptunk az Istentől, mert az ember szembesülve Krisztus keresztjével önmagára találhat. Ennek a mai napnak ez a lehetőség az üzenete. Nem véletlen, hogy ezen a mai napon nincs szent mise, hiszen Jézus sírban pihen. Szent mise Jézus áldozata. Tegnap az utolsó vacsora alkalmával elbúcsúzott Jézus a tanítványaitól, a világtól, egy szent mise keretében. Holnap már ünnepelünk. A feltámadt Jézussal ünnepelünk, és ez az ünneplés a világ végéig tart. Szükségünk van arra a forrásra, ami a kereszt tövén fakad. Ez a forrás azt a lelki erőt adja nekünk, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni ebben a világban az Isten ajándékozta emberarcunkat. Ezen a mai napon ige liturgiát tartunk, ez az egyik része az ünneplésünknek, az ige, az Isten szava a világban. Szavak özöne éri el az embert. Ma szeretnénk fogékonnyá válni az Isten szavára. Aztán leleplezzük a keresztet, és ezelőtt a kereszt előtt mindegyikünk egy pillanatra megállhat, és föltekinthet arra, akit értünk átszegeztek. Majd a szent áldozás. Ennek az ünneplésnek a harmadik része, mert ma is szükségünk van az éltető kenyérre, arra a kenyérre különösképpen is, ami a lelki erőnket hozza el. Szeretettel hívom a testvéreket erre a nagyon szép együtt létre. Akár azt is mondhatnám, megsiratjuk Jézust, aki szeretetből adta oda az életét, és egy nagy döntésre szólít fel. Ez a önmagunkra találást jelenti, fölismerni azt, hogy ez az út az egyetlen út, nincs más. Ahogy ez tegnap üzente általam a kedves jó testvéreknek az Isten, a szeretet útja, amely elvisz a másik emberhez, az áldozat útja. Nincs más út. Csak ez vihet közel egymáshoz. Aki ezt az utat nem vállalja, ahogy fájdalmasan állapítottuk meg tegnap, az arra kárhoztatja magát, hogy egész élete során önmagát szeresse. Szükségünk van Isten szeretetére, aki értünk Isten. Szükségünk van egymás szeretetére, mert ez azt ígéri nekünk, hogy egymásért élünk. Induljunk el nagy lelkesedéssel ezen az úton. Könyörögjünk. Istenünk, te az ősbűnnek az egész emberi nemre átszálló örökségét, a halált legyőzted, szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak szenvedésével. Add, hogy mi, akik hozzá hasonlókká váltunk, miként emberi természetünk révén hordozzuk a földi ember képét, úgy kegyelmétől megszentelve a mennyei ember képét is hordozhassuk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a szeretet áldozatba öltözködik, akit szeretünk, azért örömmel hozunk áldozatot, sőt, még keressük is a lehetőséget, hogy minél nagyobb erőfeszítés kelljen ahhoz, mint egy demonstrálja a szeretetünket és az összetartozásunkat. Jézus szenvedés történetét kísérjük végig, és közben tanuljuk a titkot szenvedni. Csak szeretetből érdemes. Persze van olyan szenvedés, amit mások osztanak az emberre, ilyen egy háború, ilyen egy tömegkatasztrófa, ilyen egy természeti katasztrófa, ilyen lehet egy világjárvány. Az ember ilyenkor túlélésre rendezkedik be. A szeretet, nem a túlélés művészete, az élet művészete. Krisztus tanít bennünket, aki szenvedett, értünk, hogy új élet lehetőségét villantsa föl a számunkra. Figyeljünk.
Jézus szenvedésedről most ad el nélkednem erőt a
mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, Szent János evangélista szerint. Az utolsó vacsora után Jézus kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, ahol egy kert volt, s oda betért tanítványaival együtt. De Júdás is, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jénus tanítványaival gyakran járt oda. Júdás akkor kapott egy csapat katonát, a főpapoktól és a farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel. Jézus tudta mindazt, amire járt. Eléjük ment tehát, és így szólt hozzájuk.
Kit kerestek?
Ők ezt válaszolták.
A názáreti Jézus.
Jézus erre így szólt néki.
Én vagyok.
Ott állt pedig közöttük Júdás is, aki elárulta. Amint te azt mondta, én vagyok, meghátráltak és földre estek. Ő újra megkérdezte tehát tőlük.
Kit kerestek?
Azok pedig felelték.
A názáreti Jézus.
Jézus így folytatta.
Mondtam már nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket.
Így teljesült be, amit mondott, hogy senkit nem veszítettem el azokból, akiket nekem adtál. Simon Péternél azonban kard volt, kirántotta és a főpap szolgájára sújtott, és levágta annak jobb fülét. A szolgának Málkos volt a neve. Jézus azonban rászólt Péterre.
Tedd vissza hüvelyébe kardodat, ne ürítsem ki a kelyhet, melyet az Atya adott néked.
Jézus élte,
ezredes és a zsidó őrség elfogta Jézust és megkötözte, És először Annáshoz vitték, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, és így bejutott Jézussal a főpap udvarába. Péter pedig kint maradt az ajtónál. A másik tanítvány, a főpap ismerőse kiment, szólt az ott állóknak, és bevitte Péter. Az ajtó őrző leány közben megjegyezte. Péter így felel.
Nem vagyok.
A szolgák és a poroszlók a parázsló tűz körül álltak, és melegedtek, mert hideg volt. Péter is közülék állt és melegedett. A főpap tanítványai és tanításai felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt.
Én nyíltan beszéltem a világ előtt. Én mindig a zsinagógában tanítottam és a templomban, ahová zsidók mind összejönnek, és titokban semmit sem szólottam, mit kérdezt engem. Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik, ők jól tudják, hogy mit mondottam.
E szavakra az egyik ott álló poroszló arcul ütötte Jézust, és így szól.
Így felelszél a főpapnak.
Jézus így válaszol.
A rosszul szólottam, bizonyítsd be a rosszat. Ha pedig jó.
Annás akkor megkötözve elküldte Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt és melegítette magát. Újra megkérdezték tőle.
Nem, de te is az ő tanítványai közül vagy.
Péter tagadta, és így szólt.
Mert vagyok.
Erre a főpap egyik szolgája, rokona annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte.
Nem téged láttalak evéle a kertben.
De Péter ismét tagadta, és erre mindjárt megszólalt a kakas. Kaifástól a helytartóhoz vezették Jézus. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy be ne szennyezzék magukat, és így megehessék a húsvéti bárány. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte,
mivel vádoljátok ezt az embert?
Azok így szóltak,
ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna őt kezedbe.
Pilátus ezt mondta,
tartsátok meg csak ti őt, és ítélkezzetek róla törvényetek szerint.
A zsidók azonban ezt válaszolták,
nekünk senkit sem szabad megölnünk.
Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor halálának módját előre megmondta. Pilátus akkor visszament a helytartóságra, maga ellé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle,
te vagy-e a zsidók királya?
Jézus így válaszolt.
Te magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?
Pilátus erre ezt mondta,
vajon zsidó vagyok én, a saját néped és a főpapok adtak kezembe. Mit műveltél?
Jézus így válaszolt.
Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna az én országom, harcra kellének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. Ám az én országom nem innét való.
Pilátus közbeszólt,
tehát király vagy te?
Jézus így válaszolt,
igen, én király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.
Királyok közt nincsen pár.
Megváltunkul rendeltettél. méltatlan képet. A ti a trónus, ki a megváltónk vagy, az ő fia.
Pilátus erre ezt mondta:
mi az igazság?
E szavak után ismét kiment a zsidókhoz, és ezt mondta neki:
én semmi vétket sem találok ő benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Hát akarjátok hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?
De azok újra kiáltozni kezdtek:
nem ezt, hanem Barrabást.
Barrabás pedig rabló volt. Erre Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köppenyt adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolódtak:
üdvözlégy, zsidók királya!
És arcul ütötték:
ó Krisztus, vérző sebbel borított szent fenye, mi
ismét kiment, és így szólt hozzájuk:
nézzétek, kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi vétket sem találok ő benne.
Jézus akkor tövis koronával és bíbor köppenyben kijött eléjük. Pilátus azt mondta neki:
íme az ember!
Láttára a főpapok és a szolgák kiáltozni kezdtek:
feszítsd meg őt!
Pilátus azt mondta:
vegyétek át, és ti feszítsétek keresztre, mert én semmi vétket sem találok ő benne.
De a zsidók nem tágítottak:
nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát.
E szavak hallatára Pilátus még jobban megijedt, Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust.
Honnét való vagy te?
De Jézus nem felelt. Pilátus erre ezt mondta.
Nekem nem szólasz, nem tudod hogy hatalmam van megfeszíteni téged, és hatalmam van elbocsátani téged.
Jézus így válaszol.
Semmi hatalmat sem volna fölöttem, ha nem kaptad volna onnét felülről. És azért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb az ő bűne.
Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézus. A zsidók azonban ezt kiáltozták.
Ha ezt elbocsájtod, nem vagy a császár barátja, mert mindaz, ki magát királlyá teszi, ellenszegül a császárnak.
E szavak hallatára Pilátus kivezette Jézust. A bírói székbe ült a köves udvaron, melyet héberül Gabbatának neveznek. A húsvéti készület napja volt, a hatodik óra táján, és így szólt a zsidókhoz.
Íme a ti királytok!
De azok tovább kiáltoztak.
El vele, el vele, feszítsd meg őt!
Pilátus megkérdezte,
a ti királytokat feszítessem én meg,
de a főpapok tiltakoztak.
Nincsen királyunk, hanem csak császárunk.
Akkor kiszolgáltatta nekik Jézust, hogy keresztre feszítsék. Erre átvették őt és elvezették. Jézus keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, melynek héber neve Golgota, és ott keresztre feszítették őt, és vele két másikat két felől, középen pedig Jézus. Pilátus táblát is iratott, és a kereszt fölé tette. Ez volt pedig ráírva, a názáreti Jézus, a zsidó királya. A föliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol keresztre feszítették Jézust. Héberül, latinul és görögül volt írva. Ezért a zsidó főpapok kérték Pilátust.
Ne írjad, hogy a zsidók királya, hanem ahogy ő maga mondotta, a zsidók királya.
Pilátus azonban ezt válaszolta.
Amit írtam, azt megírtam.
Jézus keresztre feszítése után a katonák fogták ruháit és köntösét. Ruháit négy részre osztották, minden katonának egy részt. De köntöse varratlan volt, végig egy darabból szőve. A katonák ezért így szóltak egymáshoz.
Ne vagdaljuk el azt, hanem vessünk rá sorsot, ki lehet.
Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetette. A katonák így is tette. Lásd, ó világ ellesen, keresztje mellett ott állt anyja, és anyjának nővére Kleofás hitvese Mária, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a szeretett tanítvány, így szólt anyjához.
Asszony, íme a te fiad.
Azután a tanítványhoz fordult, és így szólt néki.
Íme a te
És attól az órától fogva a házába fogadta őt a tanítvány. Jézus tudta, hogy beteljesedett már minden, és azért, hogy az írás valóra váljék, így szól. Volt ott egy ecettel telt edény, izsópra tűztek egy ecettel itatott szivacsot, és szájához emelték. De amint megízlelte az ecetet, így szólt Jézus. És lehajtván fejét, kiadta lelkét. A zsidók tehát, minthogy készületnapja volt, kérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vétesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak szombaton a kereszten. Nagy ünnep volt ugyanis az a szombat. Oda mentek tehát a katonák, és összetörték a lábszárát előbb az egyiknek, majd a másiknak, akit Jézussal együtt keresztre feszítettek. De amikor Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg lábszárát, hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. És aki ezt látta, tanúja lett, és tanúsága igaz. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mindez ugyanis azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Csontot ne törjetek benne. És más helyen föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak titokban, kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus meg is engedte, mire az elment és levette Jézus testét. Oda jött Nikodémus is, aki annak idején éjszaka ment Jézushoz, és hozott mirha és áloe keveréket, mint egy 100 fontot. Ők fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsva göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sírból, amelybe még senkit sem temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda helyezték Jézust. Buzgó
Oh,
Kedves testvérek, oly sokszor kérik a bajban lévő emberek, imádkozzon értem. Vajon értjük-e? Tudjuk-e, hogy vajon mi fogalmaztatja meg ezt a kérdést? Nyilvánvaló, a bajban lévő ember afelé, az Isten felé keresi az utat, vagy afelé, az Isten felé fordul, felőle akar tájékozódni. Gondoljunk erre akkor, amikor imádságot kérnek tőlünk. Nagy felelősség erre igent mondani, mert az imádságban az ember Isten kezébe helyezi annak az embernek a sorsát, aki ezt a kérdést megfogalmazta. Most egyetemes imádságok következnek. Valójában a világot tesszük vissza az Isten kezébe, hiszen a világ az Isten teremtménye. Tegnap szintén utaltam erre az utolsó vacsorai szent misén, amikor Jézus a kenyeret meg a bort veszi kezébe jelképesen. Az Isten teremtette világgal létesít kapcsolatot, hiszen a teremtett világ vissza akar fordulni a teremtőjéhez. Mert a világ Isten kezében van otthon. Nekünk egyetlen lehetőségünk van, hogy egymás életét Isten kezébe ajánljuk. Most figyeljünk azokra, akikre ilyen szívvel gondolunk. Kedves testvérek, ennek a mai estének az egyik csúcs élménye az, ami most következik, a keresztet leleplezzük. Talán jobb, ha azt mondom, a keresztet magunk fölé emeljük. Hiszen az élet fájáról van szó, és ennek a fának a gyümölcse az élet, amely visszavezet bennünket Istenhez, akinek a képére teremtettünk, és visszavezet egymáshoz, hiszen Isten egymásra bízott bennünket. Sorsunk egymás kezében van. Ha ezt az új életet szeretnénk megvalósítani, egyébként ezért születtünk, hogy ebben beteljesedjen a mi életünk, akkor most figyelő szívvel forduljunk az élet szerzőjéhez, aki halálával új életünk szerzője, hiszen akiért halni is kész, az ember az boldog ember, mert életét táplálja az ember szeretete. Jézus tanított erre.
Új népet ellened mit végezzem, avagy miben szomorítottalak meg, elejjében. Én Egyiptom földjéről kihoztalak téged, s te keresztet készítesz üdvözítőt.
Kedves testvérek, bátorítalak benneteket, jöjjetek, és álljunk meg egy pillanatra Krisztus előtt, hiszen a harmadik évezredben jó lenne sok mindent magunk mögött hagyni, legfőképpen a 20. század bálványait. Ott, ahol minden erővel nem akarták ezt a századot elengedni, ott megmaradtak ennek a századnak a bálványai, pedig egy kegyetlen 20. század van mögöttünk, amikor is szemétdombra kerültek ennek a századnak azok az ígéretei, ennek a századnak azok a hívásai, amelyektől oly sokat várt a világ. Ezek ma a világ előtt valóban a szemétdombon vannak. Ez a tudomány, a haladás és a világ béke. A 20. század bebizonyította, hogy ezek a bálványok nem az ember javát szolgálták. A 20. században a tudomány és a haladás által kitervelt eszközökkel oly sok szenvedést okoztunk egymásnak, elsősorban az első és a második világháborúra gondol az ember, amik minden illúziónkat lesöpörtek. A tudomány, meg a fejlődés, meg a béke hangoztatása rabul ejtette a tőlünk, most Európára gondolok csak, a tőlünk nyugatra lévő Európát. Ragaszkodtak ezekhez a bálványokhoz. Nekünk egy kicsit Bármilyen furcsa, amit mondok, a kommunista évtizedekben jobb volt a helyzetünk. Mert mi nem lettünk a jólétnek az áldozatai. A tudomány témája, a tárgyak, a dolgok, a tudomány nem tud semmit valójában az ember sorsát illetően megjeleníteni. Ezzel természetesen nem azokra az értékekre gondol az ember, amik a tudománynak a gyümölcsei. Csak hogy az ember lényege az, hogy szabad. És a tudomány nem tud mit kezdeni a szabad emberrel. Ha a haladásnak a mítoszára gondolok, amely mindig egy földi paradicsomot ígér olcsó áron, ezek nem valósultak meg. És éppen ezért állunk meg ezen a napon, nagy pénteken, a kereszt előtt, mert a világ történik, a kereszt pedig áll. Egyszerűen azért, mert van embernek szabadsága, és van az embernek bűne. A szabadság nagy ajándékunk, de a szabadság gyökerénél ott rejtőzködik a bűnnek a csábítása is. És éppen ezért nekünk a harmadik évezredben mindezzel a fájdalmas hagyatékkal le kell számolni. A kereszt természetesen nem a földi paradicsomnak a záloga. A kereszt a belső mennyország kulcsa. És mi ezért fordulunk a kereszt felé, Jézus Krisztus felé, mert az ember önmagát igazán a kereszttel szembesülve ismerheti meg, mert az Isten nem azért teremtett szabadnak bennünket, hogy függetlenek legyünk Istentől és egymástól, nem azért teremtett Isten képűnek bennünket, hogy Istenek legyünk, és éppen ezért, ha meg akarjuk érteni önmagunk életét és egymás életét, akkor tudomásul kell vennünk, hogy a kereszt tövében az ember arcán a bánat könnyei igazolják a jó útunkat. Ezen a mai estén, most, amikor a kereszt elé jövünk, akkor kérjük az Isten segítségét, hogy segítsen bennünket abban, hogy az életünket jól ismerjük, jól értelmezzük, és az emberi szabadságnak azzal a lehetőségével szembesüljünk a kereszt tövében, hogy Jézus Krisztus segítségével a szabadságunkat arra használhatjuk, hiszen a kereszt ezt a forrást nyitja meg számunkra, amit teológiai szóval, kegyelemnek mondunk, akár irgalomnak is mondhatjuk, amely szükséges ahhoz, hogy a szabadságunkat arra használjuk, amire kaptuk. A szabadság lehetőség, de az Isten terveiben az emberi szabadság szabadsága jóra. És ez a jó teszi gazdaggá egyéni életünket. Ez a szabadság teszi gazdaggá egymással való kapcsolatunkat. Ez a szabadság tudja szabaddá tenni az emberi közösségeket az életszolgálatában. Most hívok mindenkit ezelé a kereszt elé. Ez a következő képpen történik. Először én szeretnék ideállni, és a kereszt ítéletét magamra venni, majd utána Ervin atya egyedül, és aztán a minisztránsok kettesével, a legnagyobbak kezdenek, és egy pillanatra megállunk, föltekintünk a keresztre, és megyünk vissza a helyünkre, és jövünk egymás után ide, majd következzenek az énekesek. Jó, először a férfi nép, utána az asszonyemberek, és utána pedig mindannyian, akik itt vagyunk, azt szeretném kérni, hogy akik magányosok, azok egyedül álljanak itt, akik családjukkal vannak itt, azok az egész bokor álljon ide, az egész család, és majd innen egy kis lelki bátorítást merítve fordulunk az Úr felé, az élet kenyerét könyörögjük tőle. Kedves testvérek, minden emberi találkozás kockázatot jelent, hiszen a találkozó ember otthont készít a másiknak, hogy mit jelent együtt élni, közös otthonban, ismerjük. És ezt a kockázatot, amit Jézus Krisztus a hit erejében kínálja föl nekünk, az áldozatos szeretettel tudjuk elviselni. Ez a mostani találkozás minden kockázattól mentes. Jézust engedjük be az életünkbe. Jézust, aki értünk lett emberré. Imádkozzunk, ahogy ő tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Jézus Krisztusnak áldott halálával és feltámadásával megváltottál minket. Őrizd meg bennünk irgalmad művét, hogy ebben a szent misztériumban részesedve neked szentelt áldozat legyen egész életünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a holnapi nap este ünnepeljük Krisztus feltámadását. Az új életet köszöntjük. hiszen rendezhetjük a kapcsolatunkat azzal az Istennel ebben az új életben, aki értünk Isten. Félhetünk-e egy ilyen kapcsolattól, amelyben az isteni fél a mi javunkat szolgálja, mégpedig isteni hatalommal. Az ember minden törekvését felülmúló erővel. Holnap este 7 órakor kezdjük a feltámadás ünneplését, és tartjuk meg az ünnepi szentmisét abban a szent várakozásban, szent reményben, hogy Európa sorsa rendeződhet, ez teljes egészében rajtunk múlik. Európából az Isten jelenléte hiányzik. Az Isten általunk van jelen ebben a világban. Ha hiányzik az Isten, akkor ez azért van, mert mi nem tudjuk megjeleníteni. Azt gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani, ennek a küldetésnek, hiszen az első keresztény közösség ereje abban állt, hogy fölismerték az emberek, észrevették az emberek, nézzétek, hogy szeretik egymást. Rácsodálkoztak az összetartozásukra, amire minden ember vágyakozik. Holnap számot vetünk, és új programmal szeretnénk indulni ebben a harmadik évezredben. Nekünk magyaroknak sajátos küldetést szánt az Isten. Meggyőződhetünk erről millió történés nyomán. Szeretettel jöjjünk holnap a feltámadt Jézussal közös ügyünk kezdetére. Álljunk föl mindannyian. Mennyei Atyánk, szent fiat halálát a te néped saját feltámadásának reményében ünnepelte. Kérünk, áradjon népedre bőséges áldásod, nyerjen bocsánatot, részesüljön vígasztalásban, szent hite növekedjék, és jusson el az örök üdvösségre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Amen.